Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm Keller Pétert, Gárdonyi Géza dédunokáját, aki a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében szeptember 25-én vehette át a Magyar Örökség díjat Gárdonyi Géza alkotóművészetéért. Nagyon szép volt ez az ünnepség. A díjátadón képviseltette magát Eger, Szőlősgyörök, Kaposvár, Debrecen, Győr, Budapest, a Somogyiak baráti köre, a Felvidék, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a Veszprémi Egyetem, és még sorolhatnánk azokat a barátokat, ismerősöket és gárdonyi rajongókat, akik megtisztelték ezt a díjátadást jelenlétükkel is. Dr. Cseh Varga István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, nyugalmazott irodalomtörténész professzorának laudációját hallgatva, arra gondoltam, hogy ön, Gárdonyi Géza dédunokája, ugyanúgy közösségeket és barátságokat épít, mint korábban Gárdonyi Géza. Miért tartja fontosnak, hogy összművészeti konferenciákat szervezzen Gárdonyi Géza a dédapja emlékére?
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és ezúttal is köszönöm így az éteren keresztül a díjadományozóinak, hogy a dédapámra gondoltak. Számomra, ahogy itt említette, hogy mennyien jöttek erre az ünnepségre, valahol ez talán az oka annak, hogy az ember megpróbál ezek után, az emberek után menni. Mert az én tisztem a szolgálat. Azoknak az embereknek a szolgálat, akik őt szeretik. Én mindig hálás vagyok, amikor őróla valahol megemlékeznek. Az, hogy ennyien eljöttek, és ilyen sok helyről eljöttek, az számomra ékes bizonyíték annak, hogy ma is őt szeretik. Tehát, ha én valamit tenni tudok, akkor én a magam szerény eszközeivel elmegyek ezekhez az emberekhez, ezekhez a rajongókhoz, akik sok esetben kutatók, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy az adott településen Gárdonyi emléke megmaradjon. A régi dolgokat összegyűjtik, feltárják az összefüggéseket, amik kimaradtak az irodalom történetből. Dédapám annyi mindennel foglalkozott, hogy ez szinte kínálja azt, hogy az ember valahogy az összművészet irányába menjen el. Tudjuk róla, hogy író volt. Már kevesebben tudják, de nagyon jó drámákat írt. Meséit ma is kiadják. Műfordításai voltak. Zenével foglalkozott, festészettel, természettudományokkal foglalkozott, régészkedett. Tehát azt lehet mondani, hogy egyfajta polihisztor volt. Ez aztán sok olyan lehetőséget kínál, hogy az ő sokoldalúsága révén az összművészetnek a különböző területeit az ember össze. Hozzá.
Nagyon izgalmasak az ön által szervezett és rendezett Szőlősgyörökön, egy kis 1200 lakosú faluban Balatonboglártól nem messze, a polgármester Klotz Péter segítségével tartott rendezvények, amelyeken Gárdonyi Géza sokoldalúságát mutatják be, kiemelve humorát. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy egy kis somogyi település vállalkozik ennek a rendezvénynek évről évre történő megrendezésére, és én örömmel láttam, hogy a Szőlősgyörök tábla alatt ott áll, hogy Gárdonyi település. Mit jelent ez? Hiszen Gárdonyi sokfelé élt az országban.
Sokfelé élt, 21 helyen lakott. Volt Szőlősgyörökön egy nagyon kedves tanító úr, aki a dédapám emlékeit ott összegyűjtötte, megőrizte. A saját jövedelméből állítatta helyre a sírokat, adott ki kiadványokat a dédapám tiszteletére, és amikor én ebbe a kis faluba kerültem, akkor engem ez nagyon meghatott. És úgy gondoltam, nagyon jó lenne, hogyha Péter bácsi egy kicsit nagyobb nyilvánosság előtt is ismert lenne. Sikerült akkor egy olyan összejövetelt szervezni, ahol a gárdonyi településeknek a helytörténészei, a hagyomány ápolói összegyűltek. Több mint 50 ember volt ott akkor. Született is egy kis kiadvány, és akkor merült fel ez a gondolat, hogy próbáljuk meg valahogy ezeket a településeket összehozni. A dédapám jó barátságban volt annak idején a Bródi a Dankó Pistával, a Pósa Lajossal, Rákosi Viktorral, Feszti Árpáddal, és a Feszti Árpád leszármazottai egyszer tartottak egy ilyen találkozót, ott én megismerkedtem az Alexander Brodyval. És az Alexander Brodynak a fejében pattant ki ez az ötlet, hogy Péter, ezeknek a településeknek össze kéne fogni, legyen ilyen, hogy Gárdonyi település. Hát mondom, Sándor bátyám, fantasztikus, igen. És akkor ott a mi nálunk a faluban a polgármester úr ezt fölvállalta, megszólította a többi polgármestertársát, hogy ezek a települések így nevezzék magukat. Egyszer egy ilyen görög konferencia alkalmával jöttek az egriek, akkor a polgármester úr meglepetése az volt a vendégek számára, hogy őket a falu elején, a falu tábla fölött fogadta egy ilyen kiegészítő tábla, hogy Gárdonyi település. És hála a jó Istennek, ez a kezdeményezés, ez ez azért nyitott fülekre talált más településeken is, és aztán Devecserben, Kálban szintén kint van már a gárdonyi település tábla, és idén voltam Gárdonyban, a Gárdon, és ott a polgármester úr szintén megígérte, talán most már folyamatban is van, tehát nagyon várom, hogy esetleg már a napokban egy újabb település fogja hirdetni azt, hogy gárdonyi település, hát ha valahol ugye, akkor éppen Gárdonyban lenne a legaktuálisabb.
Nagy öröm volt számomra azt is hallani a Magyar Örökség díjátadón, hogy az ugyancsak Magyar Örökség díjban részesült Magyar Természettudományi Társaság laudátora kiemelte, hogy Gárdonyi Géza is tagja volt a Természettudományi Társaságnak. Bevallom, én ezt korábban nem tudtam.
Megmondom, ezt engem is jött egy kicsit meglepett. Érezhető volt, hogy itt a protokollból kilép. A Természettudományi Társaság is kapott Magyar Örökség díjat, és ha jól tudom a nevet, Kuba Sek János geográfus világutazó múzeumigazgató mondta a laudációt, és a laudáció előtt, mert Gárdonyi után jött a Magyar Természettudományi Társulat, 2-3 mondattal arról számolt be, hogy milyen érdekes dolog, hogy az a természettudományi társaság is kap most díjat, amelynek Gárdonyi tagja volt, és hogyha az emberek elmennek Egerbe, és megnézik azt a nagy könyvtárat, annak a nagy könyvtárnak számos kötete természettudománnyal foglalkozik.
Azért is örülök, hogy Gárdonyi Géza alkotó művészete. Tehát nem csak regényíró művészete részesült Magyar Örökség díjban, hiszen bizonyára a diákokat tanító pedagógusok, tanárok szélesebbre tárják a tudás anyagot. Ön egy könyvben, az Élő Gárdonyi Arcban, amely a Szent István Társulat kiadásában pár évvel ezelőtt jelent meg, Gárdonyi Géza és a hit kérdését kapcsolta össze, kiemelve Gárdonyi istenkeresését.
Ezt a kérdést megint csak nagyon köszönöm, mert én nem vagyok irodalmár ember, én egy egyszerű leszármazott vagyok, aki viszont nagyon szereti a felmenőjét. Nagyon sokat tanultam tőle. És ha valamit az ő mai megítéléséhez hozzá tudtam tenni, akkor azt hiszem pontosan ez az ő fantasztikusan mély hite, ami tényleg bizonyítható. Ennek megint csak örülök, mivel mérnök vagyok, tehát szeretem a bizonyítást. Könnyű valamit állítani, de hát azért azt el kell mondani, hogy miért. És tényleg konkrétumok vannak. A 18 éves Gárdonyi szőlős györökön megfogalmazza az életelvei között a Jézus követést. És Torda János a dédapám halála után egy cikkben azt írja, hogy mi egriek Gárdonyit a Bebek bástyánál magasabbra vinni nem tudtuk, de hisszük, a jóisten még magasabbra vitte. Na most azt tudni kell, hogy Torda János akkor Egerben a dédapámnak mindennapos beszélgető társa volt. Ott volt halála pillanatában is a házban. Ismerte az életét. Abban az időben nem lehetett olyat mondani, pláne egy kisvárosban, de azt hiszem, hogy országosan sem, ami nem az igazságot fedi, és semmiféle kényszer nem volt ebben. Tehát, ha az ember ezt a mondatot komolyan veszi, hogy a jóisten még magasabbra vitte, akkor ez annyit jelent, hogy ő nagy valószínűséggel most már jó helyen van. És ez az a vonal, ez az a tengely, amire az ő egész életműve fölfűzhető. Ha az ember megnézi egy kicsit a regényeket, akkor felfedezi benne, hogy mindenütt valahol ott van egy bibliai háttér, ami az öröm, mert ő azt mondta, hogy nem szabad keseregni. Tehát mindig az igazságot, a szépet, az örömet, a lelki örömet kell továbbadni. És mondjuk különösen olyan regénye, hogy az öreg tekintetes, ami azt mondja mindenki, hogy kilóg a sorból. Hát az öreg tekintetes, azt mondom, a legcsodálatosabb hitvallás, amellett, hogy prófétának kell lennünk, mert az Isten nem öngyilkosságba visz minket. Kimenek itt a világból. Mert ha tényleg figyelmesen olvassa el az ember, akkor Csurgó Károly beledől a Dunába. Nem aktív. És a regény közepén ott van a Varga, aki azt mondja Csurgó Károlynak, hogy magát az Isten küldte az öreg órásnéhoz. Úgyhogy tényleg én nem tudom, honnan kapom ezeket a inspirációkat, de előbb-utóbb valahol megkapom a Jóistentől azt, hogy ezek az összefüggések feltárulnak, és akkor tényleg nem hagy nyugodni a dolog, és ezt olyan jó leírni és közzétenni, mert azért keresztény emberek vagyunk. Hát nem öröm az, ha a másik eljutott az örök életbe.
Nem szólva arról, hogy ön ebben a nagyon szép, tehát az Élő Gárdonyi Arc című tanulmánykötetében nem csak a regényeken, írásokon át bizonyítja idézetekkel Gárdonyi istenkeresését, bebizonyítja azt is, hogy az égre nyíló ablak az egri házban nem elzárkózást, hanem éppen nyitást jelent az Úr felé.
Igen, csodálatos szimbolikája van az ablaknak, ami a profán olvasatban, Tordaitól tudjuk, azért került a ház tetejére. Tehát a kakas kukorékot, ő csöndben szeretett volna dolgozni, az ablakokat bezárta, a spalettával fény kellett, fölülről jött a fény. Az ember tudja azt, és ez számtalan helyen megvan a titkos naplójában is, meg a gyerekeinek örökül hagyott gondolatgyűjteményében is, hogy az ember fölülről kap mindent. Ha már csak nézem a földre néző személyre néző lélek. Hát hol tud megvalósulni ez a kommunikáció, nem egy ablakon keresztül, ami az égre néz. Csak ott tud fölnézni az ember, és csak ott tud lenézni az Isten. Valami csodálatos szimbolikája van ennek a tetővilágító ablaknak. És úgy milyen érdekes, hogy világító ablakként maradt meg. Mert azért a Gárdonyi azt mondja, hogy az írónak a dolga az, hogy világítson. Hát most milyen fénnyel tud az író világítani? Igazán olyan fénnyel tud világítani, amit fölülről kapott. Tehát az író tulajdonképpen egy tükör. A fölülről kapott fényt azt valahogy szétszórja a világban. És ha ez így van, akkor a világ szebb lesz, és jobb lesz. Annyira érdekesek ezek a dolgok, amiket az ember úgy ajándékként kap, és köszönöm ezeket a kérdéseket is, mert én tényleg ezekről örömmel beszélek, mert azt hiszem, hogy most a magyar örökség díjat nézzük, hát végül is ma van szükség arra, hogy ezt az emberek megtudják. Ebben a világban. Hogy Isten nélkül nem megy. Tehát Gárdonyi magyar apostol akart lenni, bizonyítható írásaiból, ez az ő vállalása, ez az ő művészetfelfogása, ez az ő arszpoétikája. Itt minden elem összezár, ha az ember ebben a Jézus követésben gondolkozik. Azért egy újságíró ember, aki a világban élt, aki számtalan baráttal rendelkezik, aki annyi fajta tudományterülettel, meg művészeti ággal foglalkozott, tehát mindenhez hozzászólt. Persze, volt, amikor eltalálta, volt, amikor nem találta. Tehát ilyen van. Na de van egy egyenes vonal, és arra fölültethető minden, és az az egyenes vonal, az olyan, hogy minden köve egymáshoz passzol. Tehát tényleg egy csoda.
Folytatjuk beszélgetésünket Keller Péterrel, Gárdonyi Géza dédunokájával, annak kapcsán, hogy Gárdonyi Géza alkotó művészete Magyar Örökség díjban részesült, amelyet a család szeptember 25-én vehetett át a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Visszatérve Gárdonyi életútjára, említette, hogy egy újságíró sok mindennel foglalkozik, beletalál vagy nem, ez adottság, meg az adott kor kérdése. De olvasva az ön az Élő Gárdonyi Arc című könyvét, kiderült, hogy Gárdonyi amerre élt Magyarországon, és volt újság, amelyben ő dolgozott, mindenütt humorrovatot is létesített. Azt gondolom, ez is közrejátszik abban, hogy ön évről évre humorkonferenciákat szervez Szőlősgyörökön, immár a 6. megszervezésére került sor, és nagyon megtisztelő, hogy Bíró László püspök úr, vagy Varga László püspök úr védnökséget vállalnak ezeken a konferenciákon. Miben látja ennek az okát?
Ez két lépcsős dolog, azt hiszem. Az egyik lépcső az, hogy a két püspök úr Gárdonyi hitét értékeli. Például konkrétan tudom, mert a Bíró László püspök úrral szinte akárhányszor beszélek, mindig szóba kerül a Jancsi Dádé című novella. ami most ugye Ferenc pápát nézve szinte az egyik lehető legaktuálisabb téma. Az üdvözülés kérdése, az ember földi létezése, a megítélése. Ez az egyik dolog. A másik dolog a humor. Bíró László püspök úr azt mondja, hogy legyen már a keresztény ember vidám és mosolyogjon. Tehát ne erről legyen íres, hogy szomorú képpel megy a templomba. Hanem igenis, nevetni kell, hozzátartozik az élethez. És egy harmadik vetület, az tulajdonképpen a Varga László püspök úr által meghirdetett örömlelki napja. Ami a humornak az értelmezése. Az öröm. Mert nem elég nevetni, mosolyogva kell élnünk az életünket. A keresztény ember léte végül is valahol örömre kódolt. Erről hírt kell adni. Most ugye a dédapám életét nézve, ő nevettetett sokáig. Aztán van a titkos naplóban egy gondolata, ami arról szól, hogy a lehető legingoványosabb terület a humor, mert minden humor akkor az igazi, ha egy kis könycseppel van megszentelve. És akkor az ember kicsit asszociál, már ott van a megváltásnál. És az életében találtam egy, ugye az élete nagyon, nagyon nehéz volt a dédapámnak, nagyon nehéz volt, különösen az eleje. Nagyon sokat szenvedett. És erről az időről maradt fent tulajdonképpen ezt a könycseppet igazoló mondata, hogy engem a humorom és az imádság tartott meg az életben. Tehát humorkonferenciát szervezni ilyen paraméterek mellett egy nagyon izgalmas vállalkozás. És ebben engem nagyon sokan segítettek. A bevezetőben említett, hogy milyen sokan jöttek el erre a diátadó ünnepségre. A humorkonferenciára ugyanígy sokan jöttek el, és nagyon-nagyon sok támogatást kaptam. Most is, hogy itt lehetek, és itt beszélhetek ugye a rádióban erről, ez is tulajdonképpen egy öröm, mert valahol azt mondom az ember, de megpróbálja ezt az örömöt egy kicsit megvilágítani, és ez a rendezvény sorozat, ez tényleg egy fóruma volt ennek.
A Szőlősgyöröki Göre Gábor humorkonferenciák tanulmányaiból ön egy könyvet szerkesztett, és így azok is olvashatják ezeket a nagyon sokirányú, nagyon izgalmas előadásokat, amelyeket az ott lévők az elmúlt 6 év során, ugye a Covid miatt egy elmaradt, a jelenlévők hallhattak. A kötet címe A Nemzeti Szalony és más, válogatás a Szőlősgyöröki Göre Gábor humorkonferenciák előadásaiból. Amint említettem, a szerkesztője Keller Péter. Nem lehetett könnyű a 6 év konferenciáiból egy kötetet szerkeszteni? Mi volt az ön válogatása alapja?
Hogy könnyű volt-e vagy nehéz? Itt olyan remek előadók voltak, és annyi remek előadás volt, hogy ilyen szempontból ez nagyon könnyű feladat volt. Az okozott némi fejtörést, hogy mit válogasson be az ember. De ezzel meg lehetett birkózni. Az alapanyag az volt a tökéletes. Én nem szerkesztettem még soha életemben könyvet, de szerettem volna először is hálát adni azoknak az embereknek, akik eljöttek oda, akik írásos dolgozatot készítettek, akik megjelentek, ők megérdemlik azt. Ugye egy covidos időben nem lehetett rendezni újabb konferenciákat. Tehát ez részemről a szerzők irányában egy hála és egy köszönet. Ezt az évet most arra használom, hogy ezeket a dolgozatokat megpróbálom összerendezni. Végül is összművészeti volt ez a rendezvény. 80 előadás volt. Benne voltak olyanok is, hogy táncok, meg énekek, filmvetítés. Tematikában minden évben kicsit más, hol volt a súlypont. Mindig megpróbáltunk Gárdonyán maradni, mert az ő művészete állt a központban. Megpróbáltunk Göre Gábornál maradni, Göre Gábor humorát, filozófiáját, életbölcseletét közelebb vinni. Aztán néztük a kortársakat, és néztük a környéket, hát ez egy kis somogyi falu. Akkor már legyen Somogy is képviselve. És ami nagyon nagy öröm volt, minden évben Kárpát-medencére is koncentráltunk, Felvidékre, Erdélyre koncentráltunk, hogy az ottani humort is megismerjék az emberek. Mert ez egy magyar humorkonferencia, hogy ezek voltak végül is a szerkesztés szempontjai. Ami még ugye hozzájött, és egy nagyon érdekes vonal lett, az összművészetből, amit ugye dokumentálni lehetett, az Gárdonyi zenével kapcsolatos meglátás. Itt két dolgot is említenék, az egyik a regényekben előforduló énekek a mondani valót mennyire támasztják alá. Ennek egy igen erős szakrális vonatkozása van. És a másik pedig a Gárdonyi és Dankó kapcsolata, tehát a nóta, a nótavilág. Én én nem vagyok ennek szakértője, de ahogyan mondták, tehát viszonylag kevés irodalma van ennek a Dankó korabeli sikertörténetnek, és ezt is sikerült ide bele integrálni. Aztán összefoglaló művek, az irodalom feladata. Csivarga tanár úr pedig ennek az egésznek a történetét foglalta össze.
Azt hiszem, hogy egy fél órás műsoridő kevés ahhoz, hogy felidézzük Gárdonyi alkotóművészetének sok irányúságát, vagy az ön által szervezett szülősgyöröki Göre Gábor humorkonferenciák tartalmát, előadásait, de azért ne feledjük, hogy Gárdonyit olvasva, az én kis falum történeteit olvasva, valahogy visszakerülhetünk abba a világba, amelyet ő szeretett, tisztelt, és visszakerülhetünk az ő hitéhez. Beszélgetésünk elején említette, hogy mérnök ember, de megszerette dédapja írásait. Tulajdonképpen ezért kezdett el alaposabban foglalkozni a titkos naplóval, az írásaival. Mi ragadta meg önt leginkább? Tehát mit emelne ki itt, ha nagyon röviden kellene összefoglalni a Gárdonyi ön személyesen megszólító értékeit?
Ez a Jézus követés az élet elvek között az alázatosság fogalomkörében szerepel. Ez az alázat, ami a dédapám művészetét jellemzi, ami egy szolgálattal párosul. Ez olyan dolog, amivel én magam részéről nem tudok betelni. Sajnos ugye más életműveket én ilyen mélységig nem ismerek, de azt hiszem, hogy nem egy gyakori dolog az, hogy valaki magát akarja folyamatosan fejleszteni. Nem másokhoz akar igazodni, hanem az említett tetővilágító ablakon keresztül fölfelé próbál igazodni. Tehát érzi azt, hogy neki fantasztikusan nagy felelőssége van, mert az Úristentől valami különös tehetséget kapott. Ezzel el kell számolni. És ez nem ő kapta, ez nem az ő érdeme, ezt ő azért kapta, hogy a nemzetét szolgálja. Most ugye itt az ember beszélhet, nemzetről beszélhet, a családról, tehát lefelé is lehet menni, fölfelé is lehet menni, világirodalom felé is lehet menni. Azt gondolom, ha sokan gondolkodnának így, akkor a világ valahol szebb lenne. És ő erre törekedett, hogy az embereket arra döbbentse rá, hogy magaddal kezdjed először. Ha megnézzük a hőseit, mind pozitív irányban fejlődő hősök, akiket utánozni lehet és érdemes. Vannak negatív figurák is, de mellékes, tehát ugye ez kell az életben, mert hát igen az élet. De mindenki valami felé fejlődik, és a sok-sok lehetetlen helyzet közben pedig megmutatja, és erre is mindig rámutat, hogy ott van a fölülről kapott segítség. Ha az ember azt, amit fölülről megkapott tehetséget elkezdi kamatoztatni, akkor annak eredménye lesz. Nem ő miatta. Fölülről, ezt igenis a Jóisten támogatja, észreveszi, ezt kell csinálnunk. Tehát én ezt tanultam tőle. Mérnöki aggyal nézve, ugye minőségfejlesztéssel foglalkoztam, tehát nekem ez egy nagyon érdekes párhuzam volt, de irodalomban, művészetben ezt csinálni. Nem tudom, hogy vannak-e ilyen kutatások, érdemes lenne, mert remélem sok ilyen ember van. Én csak a dédapámat ismerem, és én örömmel mondom, hogy én nála ezt értékelem. A művészetnek nem öncélúnak kell lenni, hanem szolgálni kell. Szolgálni pedig csak úgy lehet, hogyha az ember tényleg igaz ügyet szolgál. Az ember fölülről kap mindent, és ennél igazabb ügy pedig nincsen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Keller Péterrel, Gárdonyi Géza dédunokájával beszélgettünk annak kapcsán, hogy a Gárdonyi család szeptember 25-én vehette át a Magyar Örökség díjat Gárdonyi Géza alkotóművészetéért. Munkatársaim, a felelős szerkesztő Pécsi Krisztina, a zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, technikus kollégám Csák Éva, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Sallai Évát hallották.